hogyha én mondok véleményt, és az annak az oldalnak nem tetszik, akkor én egy rossz öndulatú, gonosz, mocsuk ember vagyok, amit a leginkább a társadalomnak ki kellene vetni magából, mert egy feké, és az nem jó.
Hogyan lett az abonyi melószülők gyerekéből vezető budapesti színész? Nem volt könnyű, de megcsinálta. Tinédzser korában világhírű focista akart lenni, de egy Fradiban eltöltött játék után belátta, mérhetetlen szakadék van az elképzelt és a valós tudása között. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje. Bátori Róbert vagyok. Mucsi Zoltán géplakatosként kezdte a felnőtt életét. Először Szolnokon virágoztatta fel a mávot, de másfél év után inkább postásnak állt és a Magyar Postát boldogította a tudásával. Közben Estin elvégezte a gimnáziumot is, és a Kőtövis amatőr színjátszó csoport tagja lett. Innen felvételizett a Szolnoki Szigligeti Színházba statisztának. A felvételin megcsillogtatta a zseniális tánc és ének tudását, végül megkapta az állást. A többi meg már legenda. Beszélünk szorongásról, arról, hogyan élte meg eddig a pandémiát, és egy kicsit a politikai szóba kerül, de csak kicsit. Nagyon elfoglalt volt, azt hiszem, hogy másfél hónappal ezelőtt próbáltuk egyeztetni ezt az interjút. Mit csinálta az utóbbi néhány hónapban?
Október végén fejeztem be egy sorozatot, ami majd valamikor tavasszal lesz, és a színházi élet minden nyűgével, bajával küszködünk, amit ez a COVID-helyzet okoz, beugrások, változások. Ez volt, és játszottam viszonylag sokat, illetve hát maradt el jó néhány előadás.
COVID-nak milyen hatása volt a színházra az elmúlt két évben?
Azt hiszem, hogy senki nem tapasztalt ilyet, és mint ahogy nem csak a színház területére, ez nagyon sok gondot okoz. Nagyon sok területen kezd a turizmus, a vendéglátás, a pedagógus, az egészségügy, és mindenkire ez ennek nincs jó hatása semmire. Bizonytalanságot szül, és bizonytalanságban nem szeret az ember létezni. Nagyon hosszú távra nem tervezek, de rövid távra vagy egy hónapra legalább azért szeretek előre látni dolgokat, és ez mikor borul, én azt gondolom, ebben nem egyedül vagyok, így azt nem szereti senki. Tehát az a, ha lehet beszélni komfortzónáról színházi életben, amikor egy főpróba hét, az ugye nagyon sokszor inkább az elmegyógyintézetre hasonlít, de az átlátható, meg egy terv szerint halad, tehát nyilván a terben történnek változások, de ez most már nagyon hosszú ideje tart, és nem lehet látni a végét, vagy hogyan alakul. Megfordul a fejébe, hogy most lehet, hogy megint bezárás lesz, és ez nem tesz jót az én lelki világomnak sem, meg aki színházba szeret járni, annak sem most kedve attól, hogy előre nem vesznek jegyet emberek, tehát az utolsó pillanatig kivárnak, mert nem tudni, hogy mi lesz.
Mennyire viselte meg egzisztenciálisan a pandémia?
Elmaradtam, hogy nem ha 300 előadásom, az nyilván nincs olyan problémám, hogy éheznénk, de nyilván jó, annak a bevételnek nem bántam volna, hogyha az én bankszámlámra kerül, de lelkileg nehéz.
Mit csinált az elmúlt két évben, amíg gyakorlatilag megszűnt az élete?
Az a legelső lezárás után mi elvonultunk az őrségbe, a család, és az elejét nagyon nehezen viseltem, aztán jött egy olyan periódus, hogy azt mondtam, hogy 41 néhány éve nem volt ennyi szabadidőm, akkor ez jó, menjünk ott a kertbe. Tettem, vettem, nagyokat sétáltunk, a családdal volt, amennyi időt szerintem nem töltöttünk együtt. Nyilván ennek is volt az a negatív hozamma, hogy ezt nem én döntöttem el. Között van különbség, hogy ezt én döntöm el, hogy én egy három hónapra vagy fél évre kivonulok, vagy ezt hozza egy helyzet. Nyilván akkor próbáltam ezt a legpozitívabban egy idő után. A novemberi, a második az jobban megviselt. Tehát, hogy friss bemutatók, van olyan előadás, amit bemutattunk tavaly novemberben, és most volt az ötödik előadás, vagy a hatodik. Előtte bemutattunk februárban, az első bezár végén 10-nél tartunk, tehát az úgy szétesik, kifolyik, kimegy a köztudatból, tehát egy premier előtt egy előadásnak van egy felfutása, de az nem kezdődik el újból, és nem tudni, hogy mi lesz ezekkel az előadásokkal, hogy lehet beindítani, úgyhogy azért megváltozott a színház bejárási szokás, vagy megnehezedett.
Félnek az emberek színházba menni?
Van, aki azt mondja, hogy most ő nem szeretne beülni 150 vagy 500 vagy 1000 ember közé, és szerintem van olyan réteg, aki egzisztenciálisan azt mondja, hogy most én nem színházjegyet vagy könyvet fogok venni, mert nem tudom, hogy mi lesz holnap vagy holnap után.
Ez is benne van a pakliban? Ennyire érezhető a koronának a hatása?
Hát én szerintem most azok a munkahelyek, amik megszűntek, én azért azt gondolom, hogy a magyar lakosság jelentős részének nincs egy éves tartaléka. Az nyilván azt érinti. Most ebből én nem tudom, ezt lehet-e felmérést csinálni, hogy ebből mennyi az a színházba járó, és mennyi az, aki ezért nem vesz jegyet, de nyilván megváltozott most a színházba járási szokás.
Hogyan lesz az Abonyi Melósok gyerekéből egy géplakatos szakmunkás tanulóból vezető budapesti színész? Az életében azért voltak mélységek és magasságok, ha csak a honnan hovát nézzük.
Azért ez, én azt gondolom, nem teljesen egyedi. Hát nem szeretném összehasonlítani a pályámat, de gondolom, hogy Petőfi Sándor, amikor megszületett a Kocsmáros egy gyermekeként, ott nem látszódott, hogy majd egy olyan költő válik belőle, amit évtizedekkel később a magyar irodalomnak egy nagyon fontos része. Tehát azért van, meg ezen a pályán is van olyan, aki vidékről indult, melós vagy mezőgazdaságban dolgozó szülei voltak, és ezek között van rendkívül jelentős, és nem egy színész.
Az édesanyja téglagyári munkás volt.
Igen, akkor már nagyobbak lettünk, akkor már addig háztartásbeli volt, és nem tudom, én ötödikes voltam, azt hiszem, amikor ő a téglagyárba elment dolgozni, az egy segédmunka volt.
Az édesapja a MÁV-nál dolgozott bádogosként.
Igen, bádogos vízvezeték szerelő volt, de bádogosként dolgozott.
Ön meg focista akart lenni, hány éves koráig gondolta teljesen komolyan azt, hogy akkor ön futballsztár lesz?
De inkább úgy mondanám, hogy addig, amíg nem mentem el az első edzésre a Ferencvárosnál, és akkor...
Ott mi derült ki?
Mondták, hogy másnap jöjjek, és úgy éreztem, hogy elég jelentős különbség van az én elképzelt foci tudásom, meg akikkel ott játszottam, és akkor azt gondoltam, hogy ez itt véget is ért, ki lett próbálva.
Ennyire nem volt sikerélmény a Fradiban?
Azt gondoltam, hogy magasabb szint, amit ők tudnak, mint én, és az én fejemben az volt, nyilván itt volt egy tévedés a valós tudás, meg az elképzelt tudás között, és itt egy akkora szakadék tátongott az én meglátásom szerint akkor, hogy ez a híd nem tűnt felépíthetőnek, ami összekötni ezt a kettőt. Aztán lehet, hogyha én ebből nem tudom, ezért ez rég volt, hogy megrettentem erre, lehet, hogy lehetett volna belőlem egy NB3-as játékos, de én akkor Európa legjobbja, vagy világ legjobb, de én közé szerettem volna, hogyha kerülök. És akkor az el lett engedve.
Menekült más valamibe a foci után, gyerekkorában?
Ugye akkor jártam a szakmunkás képzőbe, ez a színház volt, tehát hogy rengeteg előadást láttam ez alatt a 3 év alatt. Tehát az történt, hogy szinte minden este vagy színházban, vagy nagyrészt színházban és koncerteken voltam, kezdve a Zeneakadémiától és természetesen a Lokomotívtól kezdve az összes akadt üsszekerekig, a Bergendi, van nem tudom én micsoda, és szoktam mondani, hogy a Lokomotív koncerten az első időszakban talán a presszerék voltak többet Lokomotív koncerten, mint én.
Úgy tűnik, mintha menekült volna a Bonyból. Mehetett volna Ceglédre is szakmunkásképzőben, de
helyett... Mehetett volna Ceglédre, Szolnokra, hát ebbe azért elsősorban az volt, hogy a Budapesten vagy akkor közelebb, vagy a 9. kerülethez, a Ferencvároshoz, mint Ceglédről vagy Szolnokról. Tehát ez volt igazán a hívó szó, hogy én akkor Budapestre kerülök, és a Ferencváros játékosa leszek. Ez volt az én tervem az induláskor.
Nagy volt a kontraszt Abony és Budapest között? Mi volt a legsokkolóbb benne?
Végtelen nagyon nagy lett ez a kabát rám, másfelől meg rengeteg újdonsággal, tehát azért 2-3%-kal pergőbb az élet Budapesten, mint Abonyban.
2-3%-kal?
Hát nem, hát azért ez jelentős különbség. 14 éves elmúltam, és 14 éves koromtól én 17 éves, 18 éves koromig az volt, hogy majd ki lesz forgatva a világ sarkából, és ennek a világ jobb átétele, meg ebben a kifordításban én nekem jelentős szerepem lesz, aztán szembesül az ember azzal, hogy a képességei azért erre nem adottak. Meg sok mindent, hogy nagyon naivan gondolt, hogy egy gyermetek fejjel ma már. Így gondolok erre az időszakra.
Miért pont a szakmunkás képző, és miért pont géplakatos? Miért nem ment gimibe?
4-es tanuló voltam. 5-től 8-ig, ez 4,6 és 3,9 között mozgott. Azt éreztem, hogy egy budapesti gimnáziumhoz ez kevés, és ott mehettem volna Abonyba gimnáziumba, Ceglédre, de az, hogy én onnan el akarok jönni, ez felülírta ezt a tervet. A édesapám azt szerette volna, hogy menjek gimnáziumba, eltelik 4 év, és akkor majd talán én is jobban látom, hogy mit szeretnék, merre szeretnék menni, és nyilván, ha ez úgy alakul, akkor feltételezhetően, akkor ez egy másik életút lett volna.
Papíron önt és egy osztálytársát 17 éves korukban Sopron környékén diszidáláson kapták a rendőrök, miközben állítólag eszük ágában sem volt felépni az országba. Hogy kerültek egyáltalán Sopronba?
Egy barátommal lementünk, volt egy hölgy, akivel meg is verkedtünk nyáron, hogy látogassuk meg, menjünk el hozzá, és már hát azért erre a vidékre utazni akkor az bonyolultabb volt, tehát ugye Szombathely, Sopron, Kőszeg, az Őrség, az osztrák határoz viszonylag közeli részek, tehát már a Szombathelyre, amikor mentünk, Szombathely előtt 40 kilométerrel a vonaton igazoltattak, hová megyünk, miért megyünk, leszálltunk a vonatról, ott vártak, nyomozók ott is itt igazoltattak, és akkor mondtuk, hogy ide meg ide megyünk, és nem tudtunk ott aludni. Mert azt hiszem, hogy vendégek érte érkeztek a hölgyhöz, és éjszaka mászkáltuk, hogy valahogy nem akartunk sok pénzt költeni szállodára, hogy úgyis kibírjuk reggel, megreggelizünk, újra találkozunk, és majd a hajnal 2-kor megállt egy rendőrkocsi, hogy mit csinálunk, kik vagyunk. Mondtuk, hogy tanulók, ez jó, bevittek, és akkor külön elvitték a barátomat és engem is, hogy miért akartunk diszidálni, mit keresünk, nem akarunk diszidálni. Akkor a barátom kapott egy nagy maflást rögtön, ahogy beérkeztünk az Őrsre, akkor szóvá tettem, akkor én is kaptam egy pici sallert, amely tartott ez 20 percig ez a beszélgetés, akkor várjunk, és akkor kimentek Abonyba édesanyámékhoz, kimentek a barátom szüleihez Hunyára, hogy mi tudják, hogy diszidálni akartunk.
Mit szóltak a szülei?
Hát, gondolom, rendkívül elkerekedett a szemük. Az volt a szerencse, hogy tudtak róla, meg volt a kollégiumban, azért ki kellett tölteni, hogy el akarunk menni, és a kollégiumba is kimentek, hogy tudják, és akkor bitomben voltunk hajnal 2-3-9-ig, mondták, hogy akarjuk-e, hogy visszavigyenek oda, ahol megköszöntük, hogy majd elsétálunk mi.
Gyakorlatilag 16-17 éves koráig nem is nagyon volt köze a színházhoz, ha jól tudom, akkor általánosban...
Volt egy általános iskolában részt vettem, a magyar tanárnő rendezett egy mesedarabot.
Maradandó élmény volt?
Nem érintett meg, tehát úgy emlékszem, hogy meg volt. Talán kaptunk akkor egy ötöst magyarból, azért, hogy részt vettünk abba a próba folyamatban, meg az előadásban, ennyi nem. Mikor a szakmunkás képző után visszamentem, de akkor még másfél évig Abonyban éltem, utána Szolnokra költöztem, és addig ez fel sem merült. Tehát engem 19 évesen hívott el egy barátom ebbe a Kőtövis nevű amatőr csoportba. Tehát, hogy készül egy darab, egy előadás, ez a szó legnemesebb értelmében egy amatőr együttes volt, Trömböcki Péter vezette, egy újságíró, akinek igazán Tibor ebben ő egy ilyen népművelői feladatot látott az én megítélésem szerint, hogy fiatal emberek foglalkozzanak irodalommal, beszélgessenek művészetről, meg ne az utcán csámborogjanak, hanem valamilyen tartalmas időtöltés legyen, és ebbe közben létrehoztunk előadásokat, és én egyrészt nagyon tetszett a csapat, az emberek, meg hogy létrejön egy mű, az az út, és nagyon sok biztatást kaptam.
Egy-két évet még visszaugranék az időben, ugye, miután befejezte itt a szakmunkásképzőt, utána visszament Abonyba.
Helyezkedtem Szolnoki MÁV-nál.
Élete munkája volt?
Hát olyan szempontból igen, hogy jelentősen emelkedett a Magyar Államvasutak színvonala. És akkor beiratkoztam esti tagozaton gimnáziumra, és ott nem tudom, másfél évet dolgoztam körülbelül a vasútnál, pontosan majd a postához igazoltam hírlapkézbesítőnek.
Miért hagyta ott a MÁV-ot?
Nagy löketet adott a Kőtövis együttes, az érettségi, és hogy több időm maradt foglalkozni azokkal az anyagokkal, amit ott csináltunk, meg akkor azért felmerült, hogy én jelentkezek a színművészetére, arra felkészülni.
És közben megváltotta a postát?
Hát ott is jelentős javulás volt kimutatható ebben az időszakban.
Kőtövis. Milyen volt ez a közeg akkor?
A Szolnoki Kőolaj vállalatnak volt, tehát ő biztosított nekünk helyet, ahol próbálhattunk, és akkor fel kellett lépni március 15-én, november 7-én, amikor április 4-én, vagy hogyha a cég kért valamit, verses műsort, ezért ennyi volt cserébe az elvárás, és nem csináltunk előadásokat, azokkal mentünk fesztiválra, és itt volt a bolti eladótól a titkárnőig, a tanárig, a mérnökig, mindenféle nagyon vegyes csapat volt. Nekem nagyon fontos időszak volt ez is, tehát találkozni ezekkel az emberekkel.
A Kőtövisben a helyén érezte magát?
Hát, ebben nekem mindig volt problémám, hogy itt nem volt kisebb rendűségi érzetem, mert ott azért ez egy nagyon vegyes csoport volt, és nagyon elfogadó emberek voltak egymás. Elfogadó és a másikra kíváncsi emberek a színháznál, ahol szintén elfogadó közeg volt, bennem volt egy jelentős görcs egy jó ideig, hogy mit keresek én itt, hogy kerültem, tehát itt bekerültem egy fantasztikus, egy csoda helyre, és vajon én ide való vagyok-e. Tehát ez egy néhány évig bennem volt, amit közben velem senki nem éreztetett, tehát ezt én csináltam magamnak, vagy én teremtettem meg ezt a belső hangulatot.
Miből fakad ez?
Hát de biztos attól, honnan jöttem, abból a közeg, hogy az én műveltségem, vajon ez megfelelő-e, de elég-e ide, amit ma már úgy gondolom butaságnak tartok, mert ha ezt éreztette volna bárki velem, akkor ez teljesen jogos érzés lett volna, de nagyon sok segítséget kaptam kollégáktól, nagyon sok barátot leltem én ebbe a közegbe.
De ez a szorongás, ez miben ütközött ki?
Abban, hogy bizonytalan voltam magamban nagyon-nagyon sokáig. Egyszerűen azért a személyiség kérdése is, és nyilván lehetne ezzel többet foglalkozni, vagy elmerülni benne, hogy miért alakul ki egy emberben. Annak szerintem nagyon-nagyon sok összetevője van, tehát hogy milyen sikerélményei voltak előtte, milyen az ő elfogadottsága gyerekként, milyen az ő helyzete egy közösségben, meg egyáltalán hová helyezi magát. Tehát, amit mondasz, azért a személyiség kérdés, hogy te félénk leszel, egy olyan, aki mindig elő szeret, mindig középpontban szeret lenni, annak ezer-ezer oka van.
Hogyan leplezte ezt a bizonytalanságot? Leplezte egyáltalán? Kellett?
Nyilván ezt nem mondogattam, ez bennem volt, ezt nem éreztettem, nyilván próbáltam magamat elfogadtatni, úgy a munkámmal, meg munka után a beszélgetések a szünetben, vagy a büfében is, ha nem ilyen lett volna közeg, akkor valószínűleg innen is elmentem volna, mint a Fradi edzésről. Én ezt én magamnak kreáltam, ezt a nehéz helyzetet egy jó ideig.
Mikor békélt meg vele?
Hát most még inkább úgy mondanám, hogy azonnal az úton vagyok, hogy kezdek megbékélni ezzel a helyzettel.
Még mindig nem?
Hát, de azért abban biztos vagyok, hogy ebben ezen a palettán színházi életnek, színház azért nem ártottam sokat neki, a közegnek. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy van helyem, tehát ez a néhány évtized az bizonyítja.
Ötövistől 79-ben átigazol a Szolnokra.
Igen.
De hogy egyáltalán hogyan tudott róla, hogy segédszínészt keresnek? Szolnokra.
Hát ugye ez meg volt hirdetve a Szolnok megyei néplapban, és az egyik költővistem a Szolnok megyei néplapnál volt titkár, és szólt, hogy bemesz, meg a Trömböszki Péter az újságíró ennél a lapnál dolgozott. És ők szóltak, hogy van ez, és hogy próbáljam meg.
Milyen volt a felvétel?
Hát vicces, nem tudom, hogy találódott ki, vagy hogy mentünk bele. 40-60 ember jelentkezett, és a színház részéről Kerényi Imre, néhány színésznő, díszlettervező, jelmeztervező, dramaturgok voltak bent a rendezők a felvételén, és hogy menjen be mindenki, és akkor láttuk, hogy a másik
egyszer
beült a próbaterem, volt, van egy nagy próbaterem, és ott ült mindenki, és akkor vagy szóltak, hogy maga bemutatkozott, mit hozott, mondjon, és akkor leültél, jött a másik, és akkor, mikor vége volt az egésznek, akkor mondták, hogy majd értesíteni fogják azokat, akik felvételt nyertek. Tehát egy nagyon furcsa volt, hogy ott egymás előtt szerepeltünk.
És mivel készült?
Szerintem vittem Cyrano hormonológot, szerintem vittem Don Quixote-t, meg verseket.
Táncolnia is kellett, ugye?
Igen, az nagyon
hogy sikerült?
Volt, az remekül.
Ön legendásan táncol.
Az volt, hogy volt ott egy korrepetitor, ült a pianon, és akkor, hogy mondjon verset, mondjon monológot, akkor valamit improvizálni kellett, mert nem emlékszem. Akkor énekeljen, az is egy rendkívül erős képességgel áldott meg énekben is a sors, és akkor te a helyzetem éneket ma Hulla Szilva a fáról, most jövök a tanyán, jó, köszönjük szépen, mondták a második sor után, és akkor táncoljuk, és akkor a repetitor elkezdett egy dalt, és akkor, hogy na, mit csináljak én ott, tipróltam, és akkor na, most elkezdem, és akkor a petiter meg úgy látta, hogy ez a dallam nekem nem felel, megváltott, és ez így ment öt váltásig, hogy mire beléptem volna, ő váltott, és akkor mondták, hogy köszönjük szépen, nagyszerű, elég volt, foglaljon helyet. És hát megismétlődött a főiskola felvételén is.
De hogy vették fel?
Hát nyilván örültem, hogy felvettek.
Utána elkezdett beindulni a karrierje a Szolnoki Színházban.
Elkezdtem szerepecskéket kapni, és emni lehetett egy idő után, hogy én, ha nem is mint a rakéta, de arra szólok ezen a szamár létrán.
Ha jól tudom, akkor az első vállalkozása az valami iszonyatos kudarcba fulladt. Mi volt ez?
Na, kalandos volt. Egy barátommal vízi bicikli kölcsönzőt nyitottunk Badacsony-Tomaj, oda mentünk le, és hát ez egy nagyon pici strand volt, és a negyedik vagy ötödik nap voltunk ott, és mitől megfordult 16 ember a strandon 12 naponta, és úgy éreztük, hogy ez nem fog felpörögni itt nagyon. Menjünk vissza Badacsonyba, azért ott persgőbb az élet, de ne hívjunk teherautót felpakolni, hanem ugye néhány kilométert összekötjük a biciklit, bicikliket, és áttekerünk. És ez egy ilyen pici öböl strand, fújt a szél, és hogy menjünk, ne menjünk, és akkor azt hiszem én voltam angad, hogy ne tököljünk már, most megint egy napot elvesztegetünk, menjünk. És ebből a kis öbölből kiértünk, akkor mi tekertünk Badacsony felé, ez a 12 bicikli, ez megment a déli part felé, befelé. És akkor szerintem a közepe felé jártunk a Balatonnak, rettenetes érzés volt, hogy szürreális, hogy tekered, és teljesen más irányban, és hogy ez mi lesz. És akkor megjelent egy hajó, kidobtak egy létrát, szóltak, hogy menjünk a létrán fel, akkor én két barátom az átröpült, mondtam, hogy de a bicikliket is kellene, azt nem, meg jöjjek le, és aztán én is lementem de a biciklikről, vagy felmentem a hajóra, és láttuk, hogy a biciklik mennek a déli part felé, és akkor minket kivittek, leraktak, beültünk autóba, másnap, ez már délután volt, és összeszedtük a déli parton egy olyan 15 kilométeres körzetben, elég rogyant állapotban a vízi bicikliket, akkor úgy gondoltuk, hogy ezzel ne tekerjünk vissza az északi partra, hanem teherautó, szerelő, tehát nem egy sikertörténet volt, de sok tanúsággal szolgált, de aztán nem nekem való volt.
Mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, a szelfit, azt mondta, hogy a politikai kérdésekkel, hát hogy is mondjam, csínyen bánjak, mert nem nagyon szeretne ezekre válaszolni, de azt azért mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy az elmúlt években a színház világában is óriási politikai harcok mentek. Mit érzett ezekből, és mit gondol arról, hogy milyen irányba mennek a dolgok?
Azért mondtam, hogy nem nagyon szeretnék ezzel kapcsolatosan, vagy ebben kapcsolatban beszélni. Egyrészt azt gondolom, hogy annyira megosztott az ország, hogy, és nem elfogadott, hogy nekem van egy véleményem, ami nem egyezik a másik féllel, vagy a másik oldallal, és akkor a másik fél, vagy a másik oldalára egy rakás trágyává válik az ember. És elveszett az, vagy én úgy látom, 90-ben, amikor én azt gondoltam, hogy milyen fontos, vagy 89-ben, hogy én ennek a történelmi pillanatnak tanulja, hogy ez pontosan résztvevője vagyok, és hogy mennyire jó ez, és egy megváltozott világ lesz, és ezt a más véleményt, ezt sokkal nehezebben toleráljuk, sokkal több indulatot vált ki, mint egy mentálisan jó állapotban lévő társadalomban kellene. És az, hogyha én véleményt mondok, és azt mondom, hogy nekem ez a kormány nem tetszik, vagy az a kormány nem tetszik, az nem biztos, hogy rossz indulatból van az a vélemény elmondva, és hogyha az a vélemény pontatlan, az nem biztos, hogy rossz indulat vezérli. Most ez úgy van kezelve, hogyha ne én mondok véleményt, és annak az oldalnak nem tetszik, akkor én egy rossz indulatú, gonosz, mocsuk ember vagyok, amit a leginkább a társadalomnak ki kellene vetni magából, mert egy feki. És az nem jó.
Ezt el tudja fogadni egyébként? Ezt a helyzetet?
De ha ezt nem tudnám el, vagy nem el tudom el, kénytelen vagyok elfogadni. Tehát az ember nem azért ázik el, mert szeretne elázni, hanem elkezd szakadni az eső, vagy nem azért lesz munkanélküli, mert hát gyerekkori álmom volt, hogy én munkanélküli legyek, vagy az utcára kerüljek, hanem a sors úgy hozza. És én szerintem sokkal erőteljesebben van a politika az életünkben, mint kellene. És az a hangvétel, ahogy ez zajlik, tehát néha parlamentben, ahogy beszél, hogy hazudik, lop, ez aljas, tehát ők olyan, mintha ember szegedi csillagban lenne, olyan a hangnem, és hát lopta, igen, én ezért csalásért kerültem ide, és nincs következménye, tehát akkor ott valaki hazudik. Tehát, ha ő nem lopott, annak következménye kellene, és én ebbe, amit mondtam kint, tehát, hogyha az ember trágya dombon ugrál, akkor valószínűleg a legminimum a cipőjére megy fekália, hogy, és én ezt nem szeretem, és a politikát én most nem egy jó terepnek látom.
Csalódott egyébként, hogy?
Én azt mondom, igen. Tehát az, hogy mennyire volt naív vagy gyermeteg, az, amit én 90-ben gondoltam, arról is lehetne beszélgetni, és hogy mi van most, a között legalább akkora szakadék van, mint az én labdarúgó karrieremmel kapcsolatosan, amit én éreztem akkor, és ez is, hogy lehet, hogy az enyém túl naív volt, ez meg ami lett, ez meg túl vad, és nagyon más, mint amit én elképzeltem.
Ki lehet zárni a politikát az életből, ki tudja zárni, nem. Vagy törekszik rá, hogy ez ne is legyen benne?
Teljesen nem tudja az ember kizárni, hogy azért ez bejön a szakmámba, bejön a mindennapjaiba az életbe, amit mondtam, hogy sokkal jobban, mint kellene, vagy mint amire erre igényem lenne, és rengeteg olyan, csak ebben nem akarok, mert én elmondtam a közelmúltban az SZF-ével kapcsolatosan a véleményemmel. Én a migráns kérdést egy nagyon nehéz problémának tartom Magyarországra, az egész világra, kezdve attól, akiknek el kell hagyni a szülőföldjüket, és ezeknek a nagy része, ezeknek az emberek, ez nem kalandvágyból hagyták el, hanem egy kényszerhelyzet szülte. Ennek a megoldása nyilván Magyarország nem tud befogadni 1 millió, 2 millió, 5 millió, vagy 300 ezer, nem tudom mennyit. Ennek a megfogalmazása, hogy történik, a számomra rendkívül nem szimpatikus. Most mondom, és nem akarok ebbe ilyen belemenni. Erről lehetne beszélgetni normális hangnemben, és amire lehetőség van, annak az emberszámnak megsegíteni kellene, és nem úgy kellene a migrációról, meg ez az emberekről beszélni, de a leprásokról, vagy a kártékonyságnak a képviselői lennének ők. Nagyon nem tetszik.
Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket, Bátori Róbertet hallották.